áldás békességet. A Zsoltáros mondja, vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 225-ös énekünkkel kezdjük Isten tiszteletünket, annak a legelső versét énekeljük fennállva. 225-ös énekünk első verse pedig így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atyaistennek. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretet folytassuk, 225-ös énekünk, a második és a harmadik verseket énekeljük most. A második vers így kezdődik, hála te néked mennyből, mennybéli nagy Isten.
Hála te néked mennybéli nagy Isten.
Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét. Az elmúlt két vasárnapon is az 1 Mózes 13-ast olvastam, még mindig van üzenete, úgyhogy addig maradunk ennél a fejezetnél. Ma is ezt a fejezetet olvasom, Lót elválik Ábrahámtól, hallgassuk figyelmesen Mózes első könyve 13-as fejezetét. Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amilyen volt, Lót is vele jött a déli tartományba. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A déli tartományból tovább vonult előző szállásai mentén, egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott, Bétel és Aj között. Annak az oltárnak a helyig, amelyet ott először készített, ott is segítségül hívta Abrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószágok volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak, ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország, válj el tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld, mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Szóarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak, és vétkesek voltak az Úr előtt. Az Úr ezt mondta Abrámnak azután, hogy Lót elvált tőle, emelt föl tekintetet, és néztét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Hasonlóvá teszem utódaidat a földporához, aki meg tudja számolni a földporát, azt tudja megszámolni a te utódaidat is. Indulj, járd be ezt a földet széltében, hosszában, mert neked adom azt. Így vonult tovább Abrám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebronban van. Ott is oltárt épített az Úrnak. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, megköszönni minden alkalmat, amikor megállítasz bennünket. Van sok-sok eszközöd, van sok dolog, amivel meg tudsz bennünket állítani. Sokszor betegségekkel, bajokkal megállítasz életünk rohanásában, hogy tudjunk veled tölteni időt, minőségi időt. Megállítasz, hogy figyeljünk a szavadra, amely életünket jelenti. Bocsáss meg, amikor tudunk és tudtunk rohanni előre a mi útjainkon, úgyhogy nem figyeltünk rád, hogy nem álltunk meg. A jelzéseidre sem figyeltünk, és szavadat sem vettük komolyan. Köszönjük, Urunk, hogy van neked a szívedben örökkévaló szeretet felénk, és nem akarod, hogy egy is elveszten közülünk. Így köszönjük neked hozzánk való bölcsességedet, és bölcsességed minden eszközét, amellyel bennünket érintesz, amellyel megállítasz. Még azokat az eszközöket is szeretnénk neked megköszönni, amellyel fenyítesz, amellyel fájdalmat okozol, hiszen javunkra teszed ezt, hogy el ne vesszünk a kárhozatban. Köszönjük az igét, Urunk, amellyel foglalkoztatunk hétről hétre. Köszönjük ezt a fejezetet is, amelyet most már harmadik vasárnap olvasunk, és köszönjük, hogy van belőle hozzánk üzeneted, szavad, amely bennünket tanít, és vágyjuk is, Urunk, megtanulni tőled mindazt, amire szükségünk van. Így kérünk téged, hogy taníts a te utaidra, taníts a veled való szövetségre, taníts bennünket úgy élni itt a földön, hogy a te szemeid a mi életünkben gyönyörködni tudjanak. Hadd legyen nekünk drága és fontos a hitnek az útja, a veled való közösség. A veled való kapcsolatból hadd tanuljunk meg mindent, és hadd világítson az életünk ebben a lelki sötétségben, amelyben van a világ, és hadd tudjon a mi életünk is hozzád vonzani embereket. Rád bízzuk gyülekezet szenvedőit, betegjeit, mélységben járóit. Imádkozunk azokért, akik kétségek között, vagy lelki fájdalmak között, tusakodásokban vannak. Hajolj le az ő életükhöz szabadításoddal, segítségeddel. Nyújts nekik győzelmes jobbodat. Segítsd őket. Tudják meglátni a te jóságodat az ő életükben. Köszönjük az Úr Jézus győzelmét, az evangéliumot. Köszönjük, hogy nálad van a gyógyulás, a kegyelem, a szabadítás. Áldott légy örökké. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A megkezdett dicséret negyedik versét énekeljük, tehát 225. dicséretnek a negyedik versét énekeljük most, a negyedik vers pedig így kezdődik: Felséges Isten, te néked könyörgünk.
Felséges Isten, te néked könyörgünk, hogy mutasod meg szent mi hadat nékünk, hogy őket láthat, benne remélhet.
bizonságtételem alapígéje pedig írva található a Korintusi első levélben, annak a második fejezetéből a negyedik és az ötödik verseket olvasom. Tehát Pál apostol első levele a korintusiakhoz, második fejezet, és a négyes és az ötös verseket olvasom. Pál apostol ezt írja tehát a korintusiaknak. 1 Korintus 2, 4, 5. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megnyerő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Még egyszer felolvasom, a végére figyeljünk. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megnyerő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, mind máig a mi örök sorsunk dől el azon, hogy az Istennek az igéjére felületesen figyelünk, vagy valóban engedjük, hogy az Úr lelke, kegyelme bennünk munkálkodjon. Az örök sorsod dől el ezen. A hitnek az útja egy különleges út. Mindig vonzza a hit útja azokat, akik a szívük legmélyén is vágyva vágynak az Istennel való közösségre, a bűneik bocsánatára, lelkük meggyógyulására, azokat vonzza a hit útja. De Isten különös módon tartja távol a képmutatókat. A hit útja nem vonzó, hanem taszító azoknak, akik igazából nem vágynak az Istennel együtt élni. Akik vámszedői lennének a keresztény életnek, mert Istentől az áldást meg a javak az kellenek, de Isten nem, az nem. Vannak ilyen emberek. Isten áldja meg őket, segítse őket, hihetetlen dolgokat cselekedjék velük, de ő ne jöjjön. Az áldása kell, ő nem. Isten pedig úgy intézte, hogy a hitnek az útja azok számára hihetetlen vonzó, akik a lelkük mélyén is ott van a vágy, hogy az Istennel együtt akarok élni, meg akarok gyógyulni, és benne akarok maradni. A mai téma a hitnek az útja. A mai témánk, mai címünk ez, hogy a hit útja. Nagyon sok üzenete van ennek a fejezetnek, és addig nem is haladunk tovább, amíg Isten ad róla új üzenetet. Harmadszor olvastuk már ezt a történetet, hogy Lót elválik Ábrahámtól. Mint hallottátok már többször, egy picit, hogyha összefoglaljuk, akkor ma is el kell mondjuk, és rá kell nézzünk erre a történetre, hogy azt látjuk az igéből, a sok jószág miatt összevesztek a pásztorok. Nem bírja el a föld mind a kettejüket, Ábrahámot a junyájaival, Lótot a junyájaival, összevesznek a pásztorok, és Ábrahám nagyon gavallér, nagyon gálánsan a fiatal unokaöcsnek átadja a választást, hogy akkor választ-e. Nem kell akkor ezen veszekednünk, sőt, ne is legyen veszekedés köztem és közted, mondja Ábrahám, választ, és Lót pedig választja a jobb legelőt. Elvonul diadalittasan, hogy mennyire jó üzletet csinált. Talán lehet, hogy egy kicsit osztobának gondolta a nagybátyját, hogy átengedte neki a választást, de ő Sodoma és Gomora jó legelőit választotta, amelyet ugye később Isten ítélete ér utol az azon a vidéken levő emberek bűne miatt. Ábrahám ellenben ugye a fejezet ezzel zárul, hogy az Istennel közösségben van, és Isten megújítja az ígéretét rajta, hogy nézd szét, északra, délre, keletre, nyugatra, neked adtam ezt a földet, az utódaidé lesz örökre. Isten arról biztosítja, hogy ő ad Ábrahámnak örökséget, és az Istentől való örökség meg is marad örökre. Ez a történet elénk ad két embert, akik egészen más szempontok szerint látták az életüket, a világot, más szempontok szerint hozták meg a döntésüket, és pontosan ezért más lett a jövendőjük is. Lótban a látás emberét látjuk, Ábrahámban pedig a hit emberét látjuk. A látás embere és a hit embere teljesen máshogy viselkedik. Máshogy lát dolgokat, máshogy értékeli a történéseket, amelyek ővele történnek, máshogy dönt, és más lett a látás embere jövője is, és más lesz a hit emberének is a jövője. Nagyon sok kérdést vet föl ez a történet egyébként, És igazából sok olyan dolog szegeződik a mi szívünknek és a mi lelkünknek, amelyet Isten szentelke tisztázni akar bennünk. Az első ilyen nagy kérdés, és vizsgáljuk meg magunkat, testvérek. Én arra kérlek benneteket, hogy a mai Isten tiszteleten valóban tartson mindegyikünk önvizsgálatot, és vizsgáljuk meg magunkat. Ugye a köszöntő ige, ez a 139-es Zsoltár végén van, hogy vizsgálj meg, Istenem, próbálj meg, nem járok-e téves úton, vezess az örökké valóság útján. Ott a Zsoltáros egészen úgy akarja magát megvizsgáltatni, hogy nem a saját mérlegén méri meg magát, hogy na, akkor mi a véleményem nekem magamról, nem, hogy neked, Uram, mi a véleményed rólam. Ismerd meg a szívemet, a gondolataimat, ismerd meg a döntéseimet, próbálj meg, nézz a mélyemre, a szívem mélyre, hogy nem járok-e téves úton. Így kell megvizsgálni ma magunkat. Ne a saját gondolataid és saját mértéked szerint mérd meg magadat, hanem kérd az Urat, hogy ő vizsgáljon meg, ő mérjen meg, engedd meg neki, hogy ő próbálja meg a te hitedet, vizsgálja meg a te gondolataidat, a mértékedet, a szívedet, és ő állapíthassa meg rólad, hogy téves úton jársz-e, vagy a helyes úton. Az első kérdés, hogy mi mozgat bennünket? Mi mozgat bennünket? Emberi befolyás, vagy isteni befolyás? Hihetetlenül fontos. Mi mozgat bennünket? Téged mi mozgat? A földi életednek a mozgató rugója emberi befolyás, vagy Istennek a befolyása? Aztán min nyugszik a mi hitünk? Min nyugszik a mi hitünk? Emberi bölcsességen, vagy isteni bölcsességen? Az 1 Korintus 2-ből olvastam egy különös kis mondatot, amit Pál ennek a korintusi gyülekezetnek ír, és ha belegondoltok a páli mondatok mögé, akkor mielőtt újra olvasom, vagy újra mondom ezt a kis mondatot, lássuk meg azt, hogy az összes apostol közül Pál volt a legképzettebb. Jézus tanítványai többnyire egyszerű halászok, ugye a többsége volt vámszedő, egyszerű emberek, nem így Pál. Pált ma úgy lehetne jellemezni, hogy egy több nyelven beszélő, több diplomás, rabbi, egy teológiai professzor. Ő rá bízta Isten azt, hogy az akkori világ legnagyobb részére vigye el az evangéliumot. És ez a tanult ember, ez azt mondja a korintusiaknak, hogy beszédem és igehirdetésem nem az emberi ékeszólás bölcsességével hangzott hozzátok. És kitűnik a mondatból, hogy erre külön vigyázott, hogy nehogy úgy mondja el az egyszerű korintusiaknak az evangéliumot, hogy álmélkodjanak, hogy jaj, de pallérozottan tud fogalmazni az ember. Azt mondja, hogy nem az ékes szólás bölcsességével prédikáltam, hogy a ti hitetek ne az emberi bölcsességen, hanem Isten erején nyugodjék. Vannak igehirdetők, akik úgy beszélnek, hogy nem lehet őket megérteni. De nekünk lelkészek között is megvannak a magunk is humorjai, meg a saját magunk elé is tartunk görbe tükröt, és ugye hát ismeritek azt is, amikor egy lelkészről azt mondják, hogy a hétköznap láthatatlan, vasárnap érthetetlen típusú lelkész, ugye hát abban nem sokra megyünk. Egy lelkésznek a beszédét nem lehet érteni, hogy miről beszélt, meg annyi idegen szót használt, hát nagyon szépen beszélt, hogy mit mondott, nem tudjuk. Ugye az ilyen lelkészen mire megyünk? Semmire. Pál tudott volna úgy prédikálni Korintusban, hogy mindenki el van ájulva tőle, hogy ez mekkora tudású ember, senki nem tért volna meg. Azt mondja Pál, én úgy prédikáltam nektek, hogy erre még oda is figyeltem. A ti hitetek ne az emberi bölcsességem, hanem az Isten erején nyugodjék. Mind nyugszik a mi hitünk? Emberi bölcsességen, vallásos életnek a dolgain, amit így magunkba szívtunk a világból, vagy az Isten erején nyugszik a te hited. Ez nagyon fontos. Ábrahámot és Lótot egymás mellé teszed, és akkor kitűnik, hogy a két ember egészen más súlyban van a hit dolga tekintetében. Az egyik egy pehelysúlyú. Ábrahám viszont nem pehelysúlyú. Az ő hite az Isten erején és igéjén nyugszik.
Aztán megkérdezi ez a történet tőlünk, hogy mi nyújt neked igazán vígaszt? Mi nyújt neked igazán vígaszt? Ennek a világnak a dolgai, ezután sóvárogsz, és arra gondolsz, hogy na majd ez meg az meg amaz a világban, ha nekem megadatik, akkor nagyon jó lesz nekem, megvigasztalódom. Vagy az Istennel való közösség. Nézzétek Lótot. Ő elhagyja Úr Kasdimot, ahol Isten Ábrahámot először megszólította. Vele megy. Elhagyja Háránt is, ahol Isten a másodszor szól Ábrahámnak, hogy az ígéret földjére kéne menned. És megfeneklik Sodom a mezein. Ő is elindult. Elindult a hit útján, és megfeneklett Sodom a mezein. Ő a látás embere valahol. Volt neki hite, valamilyen fajta hite, és van egy-két hely a igében, a Bibliában, amikor Lótot igaznak nevezi, tehát nem volt ő egy istentelen ember, egy pogány ember, egészen más súlyú hite volt, mint Ábrahámnak. Aztán mindig vannak látszólagos okok, és mindig vannak valóságos okok. Lót elválásának is volt egy látszólagos oka, ugye ez a viszály volt, és volt egy valódi oka, ez pedig a világ iránti szeretet volt. Látszólagos okok, ez az, ami mindegyikünk előtt nyilvánvaló, bármi mellette történik, ugye az ember azt nézi, ami a szem előtt van, mondja egy Sámueli ige, Isten azt nézi, ami a szívben van. Mi többnyire mindig azt látjuk, arra nézünk, amit látunk, ami a szemünk előtt van. Valami tönkre megy, valami elromlik, valami nem úgy sikerül. Ja, hát biztos ezért, meg azért, meg ez látszik, az látszik. Isten sokkal mélyebbre lát. És Isten nem áll meg a felszínnél. Mi emberek meg szoktunk állni. Itt a látszólagosok a pásztorok viszálya volt. Kevés a legelő. Nem jó ez így. De ezt meg lehetett volna oldani teljesen máshogy is. Tehát a látszólagos okot meg lehetett volna szüntetni máshogy is. Volt valóságos ok, amire Isten ránézett. És azt tanítja nekünk Isten igéje, hogy ne soha ne álljál meg a felszínnél, mert Isten sem áll meg. Mindig nézzél a hittel a dolgok mögé. A hitembere mindig többet lát, mint a látásembere. A hitembere Isten kegyelméből nagyon sokszor meglát olyan dolgokat, amiket a látásembere hatalmas szemeivel nem lát. Ábrahámnak a szíve az Isten ígéreteivel volt tele. Ez az egész viszály Ábrahámnak arra adott alkalmat, hogy megmutassa a hitét, megmutatkozzon az ő hite. Ő nem mutogatni akarta a hitét, hanem ez alkalmat adott neki arra, hogy hitből döntsön, bizonságot tegyen az ő élet szemléletéről és értékítéletéről, hogy nem a legelő a legfontosabb a földi életben, nem az anyagiak. Nem az, hogy hány tehenem van, meg hány marham, meg hány juhacska, meg kecske a nyájamban. Teljesen mások a legfontosabb dolgok. Ábrahámnak alkalmat adott ez a helyzet arra, hogy az Isten szerint döntsön, hogy az Istenről bizonságot tegyen a döntésével, és Istennek dicsőséget szerezzen az egész hozzáállásával. És nézzétek Lótnak, mire adott alkalmat ez a viszály. Alkalmat adott arra, hogy a szíve mélyén elrejtett dolgok napvilágra kerüljenek. Hogy tele van ő a világ szeretetével. Lótnak a szíve nem az Isten ígéreteivel volt tele. Nem az Istennel való kapcsolatban való gyönyörűséggel volt tele, hanem ennek a világnak a szeretetével volt tele Lótnak a szíve. És alkalmat adott ez a viszály arra, hogy ami a mélyben van, az a napvilágra kerüljön. Minden történésnél így van egyébként. A te életedben is így van mindig. Valami történik velünk, és ahogy mi arra reagálunk, az egész hozzáállásunk, a reakcióink alkalmat adnak arra, hogy a mélyen levő dolgok napvilágra kerüljenek. Hogy ott milyen világiasság van, vagy éppen milyen Istenbe vetett hit, milyen bizalom, milyen békesség, vagy éppen milyen aggódás, csüggedés, milyen elégedetlenség, mekkora lázadás az Isten felé. Olvastam egyszer az egyik állítatos könyvben egy nagyon gazdag emberről, akinek malmai voltak, és olyan vallásos embernek tartotta magát, beszélt is ő hívő emberekkel, és mindig állította a hív embereknek, hogy jó, hát ő nem gyűlöli Istent, ő tiszteli Istent. Aztán egyszer jött egy akkora árvíz, ami nagyon úgy tűnt, hogy az egész malmait, minden vagyonát elmossa, és iszonyatos Isten káromlás tört belőle elő, hogy látta a vagyona elvesztésének a lehetőségét. Az az Isten káromlás ott volt már a szíve mélyén azelőtt is, hogy jött az árvíz alkalmazott arra, hogy ez előtörjön is, megnyilatkozzon, megmutatkozzon. A történések megmutatják, hogy mi van a mi szívünkben. Kedves testvéreked, mi van a te szívedben? Mivel van tele a te szíved? A veled való történéseknél mi mutatkozik meg? Aztán tegyük fel azt a kérdést, hogy Ábrahám miért nem bukott el ebben a próbában? Hát ő sokkal tapasztaltabb pásztor volt. Biztosak lehetünk benne, hogy Ábrahámnak a szemei tökéletesen látták, hogy Sodoma mezei sokkal jobb legelők minden más legelőnél. Hát miért ne látta volna? Hát eleve egy idősebb pásztor, sokkal több tapasztalattal, nagy valószínűséggel messze jobb értékítélete volt, és az ő pásztor szemei ugyanúgy látták, hogy azok a források, azok a legelők, a legjobbak. Akkor miért nem bukott telepen a helyzetben? Azért, mert ő Isten szemszögéből nézte az egészet. Az egész dolgot Isten szemszögéből nézte. Ugye a sorok azt mutatják, hogy Ábrahám átengedi a döntést Lótnak, de amit meg kell látnunk, hogy mielőtt Ábrahám átengedte volna a döntést Lótnak, ő már átengedte a választást Istennek. És ezért nem bukott telepen. Mert odaadta a választást Istennek. Van egy különleges ige, a 16. Zsoltárnak a 6. verse. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Emlékszem, amikor gyermekként először ezzel az igével találkoztam, én nem ismertem ezt a szót, hogy kies. Ez egy olyan ritkább magyar szó, lehet, hogy közöttetek is olyan, aki ezt nem ismer, nem használjuk. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Aztán hát utána kellett néznem, meg kellett kérdeznem édesapám, hogy mit jelent ez a szó, hogy kies. Nem értette, nem ismertem ezt a jelzőt, és hát meg kellett tudnom, hogy a kietlennek az ellentéte. Ugye a kietlen, ami rossz, ami nem vonzó, ami pusztaság, a kietlen ellentéte a kies, ami jó, ami vonzó, ami gazdag, ami nagyon-nagyon jó. És azt mondja Dávid a 16. Zsoltárban, hogy az ő osztályrésze, ugye az azt mondja, hogy örökség, az osztályrészem kies helyre esett, tehát nagyon jó helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Egy olyan ige, ami itt ennél az ábrahámos történetben, az ősatyáknak az életében nagyon sokat tanít. Ábrahám az ő egész örökségét az Isten kezéből vette, és egészen rábízta Istenre, hogy ő milyen örökséget fog kapni. Mit fog kapni? A hit mindig megelégszik avval az osztályrészsel, amit az Isten kimér neki. A hit embere pontosan ezért, hogyha netán nagyon szegény is, igyekszik nem lázadozni, és nem összehasonlítani azt, hogy a másik ennyit kapott, ő akkor ennyit kapta. Nem ezt csinálja a hitnek az embere. Megvannak a kísértéseink, hogy ezt csináljuk, de a hitembere nem ezt csinálja, nem fog itt lemaradni. A hit szemei mindig Isten áldásait, mindig Isten jó tetszését tartják a nagyobb gazdagságnak, a látható dolgoknál. Amikor Ábrahám döntött, amikor Ábrahám Istenre bízta az ő örökségét, osztályrészét, jövendőjét, akkor rábízta, hogy az, amit nekem az Isten kímér és az Isten ad, az nekem előre eldöntött a szívében, elégséges lesz, elég lesz. Nem fog lázadozni, hogy de nekem a jobb kell, meg a szomszéd. De ugye megvannak a magyar közmondások is, hogy a szomszéd kertje mindig zöldebb. Ugye ez azt jelenti, hogy az emberi szemnek, ugye a látás emberének a másiké mindig sokkal jobb. Mind ami az övé. Akkor is jobbnak látod a másikét, hogyha a tied a jobb, mert ilyen gonosz a mi szívünk. Ilyen irigy. A hit embere rábízza az örökségét Istenre. Ábrahám rábízta. és nyugodtan tudta odaadni Lótnak a döntést, hogy választ te legelőtt. Isten már nekem választ, és nekem elég is jó az, amit az Isten fog nekem adni. Te a hitembere vagy, vagy a látásembere vagy, testvér? Hogyan döntesz, milyen szempontok szerint? Ugye a hitnek az ember egészen más szempontok szerint dönt, mint a látásembere, aki megint egészen más. Egy külső szempontok szerint dönt a látásembere. A hitemberénél a döntésnél a külső szempontok ilyen századrangúak, kuszadrangúak. Mert más szempont szerint dönt. Van egy különleges ige hely, ez a Filippi 3-ban van, szintén Pál apostol írja, Filippi 3, 7-től 10-ig. Azt mondja az apostol, ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért, ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, és hogy kitűnjék rólam ő által, hogy nem saját igazságom van a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Mindezt pedig azért teszem, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy mindenképpen eljussak a halálból való feltámadásra. És félelmetes ige rész, és tegyétek hozzá, hogy Pálnak az egész múltja olyan volt, amire a látás embere hihetetlenül büszke lenne. Nagyon előkelő családból származik Pál. A legjobb iskolákba járatják. Annak a kornak a leghíresebb rabbija, Gamáliel rabbi lábainál tanult. Megszerzi a korban a legmagasabb iskolai végzettségeket, több nyelven beszél, sőt azt mondja, hogy azt mondja, az emberi mérték szerint azt mondja, minden jó. Egy helyen leírja azt, hogy ugye Benyámin törzséből származom, stb. Stb. Törvény szempontjából farizeus, tökéletes voltam. És itt van a Filippi levélben az, hogy amikor a hitembere, akkor ő hogyan ítéli meg azokat, amiket a látásembere nagyon nagyra becsülne, és amiket Krisztus nélkül hihetetlen büszkeséggel és nagy képviséggel ő hordozott, hogy ő kicsoda, azt mondja, ellenben azt, ami nekem akkor nyereség volt, különleges kifejezést használ, nyereség, az kárnak és szemétnek ítélem Krisztusért. Krisztus ismeretének páratlan nagysága mellett ez, amit korábban nyereségnek láttam, az kár és szemét. A tudása, az előkelő származás, az iskolái, a tehetsége, minden azt mondja, hogy Krisztus ismerete olyan hatalmas kincs, minden más kár és szemét. Hát íme itt a különbség a látás embere meg a hit embere vélekedése között. Amint Pál apostol a látás embere volt, más dolgokra volt büszke, hát ő megtartja a törvényt, hát ő a legtökéletesebb. Farizeus, hát a törvényben követelt igazság szempontjából ő fedhetetlen. Aztán megismeri Krisztust, azt mondja, ja, az kár és szemét, az semmi. Krisztus az, az a kincs. Testvér, te a hit embere vagy, vagy a látás embere vagy. És az utolsó pontunk itt a tanításoknál, Lót elhagyja a bizonságtétel helyét, és hova jut? Az ítéletnek a helyére. Hogy kell ezt érteni? Ábrahám volt az ígéretek atya, hát ő kapta az ígéreteket. Ábrahám hordozta az ígéreteket, az áldást is. Ugye Isten azt mondja neki, hogy megáldalak és áldás leszel. Megszaporítom a te utódaidat. Neked adom ezt a földet. Ábrahámé az áldás, Ábrahámé az ígéretek, Ábrahámmal beszél Isten, tehát Ábrahám mellett lenni azt jelentette volna Lótnak, hogy a bizonságtétel helyén vagyok. Avval a személlyel vagyok együtt egy közösségben, hogy az ígéretet kapja, akivel Isten beszél, aki a bizonságtételét mondja az Úrról, akitől mindent tanulhatok az Istennel való életről, És erre hogy dönt Lót? Elhagyja a bizonságtétel helyét. Ábrám személyének az elhagyása Lót életében egyet jelentett a bizonságtétel és az áldás helyének az elhagyásával. Lót nem vette számításba, hogy amit ő választ Sodoma és Gomora földje, az milyen értékítélet alá esik az állapota miatt Isten szemein előtt, illetve mi lesz a jövendője Sodomának. Az állapota ugye benne van ebben a fejezetben. Egyetlen egy mondat, de nem hagyja ki a Szentírás az Isten értékítéletét. Sodoma férfiai pedig nagyon romlottak és gonoszak voltak az Úr szín előtt. Lót nem veszi számításban az Isten véleményét. És annak a területnek a jövendőjét. Isten véleménye erről a területről az, hogy gonoszak és romlottak ezek az emberek, ennek a területnek a jövendője pedig az ítélet. Majd oda fogunk érni nem sokára. A hit mindig a dolgok mögé néz. És döbbenetes ezt megfogalmazni, hogy Lót a döntésével a bizonságtétel helyét hagyja el, és az ítélet helyét választja, és oda érkezik meg. A hitnek az útján a hit szemei mindig azt nézik, hogy mi az Isten véleménye erről meg arról. Helyes-e, amit én teszek az Isten szemei előtt? Jó-e az az út, amin én járok? Mi az Isten megítélése erről? Tetszik-e ez az Istennek? Mit szól hozzá az Úr, ha arra megyek? Ábrahám maga volt az ígéret, az áldás helye Lót számára is. Mást választott. Mi mit választanánk? Mi is vagyunk ebben a helyzetben, mint Lót. Mert nekünk is van valakink, aki maga az áldás forrása, a kegyelem király széke, aki maga a bizonságtétel az Úrról, ez a valaki Jézus. Isten utolsó szava az emberiséghez Jézus Krisztus. A zsidókhoz itt levél kezdődik így a legelső sor, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, pont. Ez azt jelenti, hogy Isten utolsó szava az emberekhez Jézus. Ismeritek ezt a kifejezést, hogy ez az utolsó szava, amikor a piacon valaki alkuszik, elhangzik ezt, hogy már ez az utolsó szavam, akkor tudod, hogy nem lehet tovább feszegetni a vételárat. Az az ige, amit az imént idéztem, az ez régen Isten sokszor szólt, sokféleképpen. Az utolsó szava Istennek az emberekhez Krisztus az ő fia. Nincs tovább, nincsen plusz kijelentés. Ezért van lezárva a Biblia, mint Szentírás. Ehhez már nem jönnek tovább szent könyvek. Istennek megvolt az utolsó szava az emberiséghez. Mit kezdünk vele? Mit választunk? Jézus Krisztus személye maga az áldás forrása, helye. Ő a kegyelem király széke. A te bűneidre a bocsánatot nála találod. A segítséget az életedre nála találod. Ő a te életed szabadítója. Ő a megváltó. Ő adatot neked. Ő az Istenről való tanítás, igazi bizonságtétele. Mindennek ő a forrása. Aki őt elhagyja, aki nem őt választja, akinek nem Krisztus kell, az az ítélet helyét választja. Mert nem a bizonságtétel helyszíne kell neki Krisztus, hanem az ítélet helyére érkezik meg, úgy, ahogyan Lót is tette. És testvérek, egy kicsit álljunk meg, gondoljatok bele, hogy mennyien lehetnénk itt ajkán például a templomban? A népszámlálás szerint 2042 ember vallotta magát reformátusnak. 2042 ember, egy 31 ezeres városról beszélünk. A templomunk 158 férőhelyes az ülőhelyeket tekintve, hát talán szentestre szoktunk tele lenni meg konfirmációkor. Mennyi ember szól úgy a szomszédjához, akit lát templomba menni, hogy jó, hát micsoda bolondság, hogy templomba mész, mert ő nem a bizonságtétel helyét választja, hanem az ítélet helyét. Mennyi ember hoz olyan döntést, hogy nem az Isten házába megyek az igét meghallgatni, és nem az Istennel való találkozásra megyek el, hanem építem a hétvégi házamat, megcsinálom a maszek munkámat, keresek pénzt, ezt csinálok, azt csinálok, hobbimnak szentelem a vasárnapot. Ilyenkor mit csinálunk? Azt, amit Lót döntött, elhagyjuk a bizonságtétel helyszínét, és az ítélet helyére érkezünk meg. Kell-e nekünk Jézus? Ebben az egyszerű történetben, hogy Lót elválik Ábrahámtól, ez a végső kérdés, amit nekünk szegez az ige, hogy és Jézus kell nekünk. Őt válaszod, hogy őt nem akarod elhagyni, mert ő maga, aki kell neked. Ő benne kapod meg életed értelmét, az áldást, Isten kegyelmét, bűneidre a bocsánatot. Ő benne van, Jézusban van a te üdvösséged, a te örök életed, mindened. Kell-e ő neked? Befejezem. Az ókorban a keleti uralkodóknál, képzeljétek el, volt egy nagyon különös állás. Volt egy olyan állás a királyi udvarokban keleten, így hívták, hogy az emlékeztető. Az volt ennek a hivatalnoknak a dolga, hogy mindig ott volt a király mellett, és hallotta a király szavait. A király ugye néha megígérte ennek, annak, amannak, ezt meg, azt meg, amazt, és ha a király erről elfeledkezett a sok teendője között, akkor az emlékeztetőnek kellett fejben tartani, és a királyt emlékeztetni arra, hogy a király ezt és ezt ígérte ennek és ennek az embernek. Ez volt a hivatalnoknak a feladata, egy nagyon különös állás. Képzeljétek el, hogy ugye Isten nem felejt el semmit, mert ő nem feledékeny, és mégis Isten ilyen különös dolgokat hagyott benne a Szentírásban, hogy van több ige, amely arra bíztat bennünket, nyomorult, bűnös embereket, hogy Istennel, ha kapcsolatba kerülsz, akkor emlékeztesd őt az ígéreteire. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne maradjatok némát. És van még több ige, amely arról beszél, hogy Isten örömét leli abban, hogyha az ő gyermekei emlékeztetik őt az ígéretekre. Nem azért, mert ő elfelejteni, hanem te, ha az ígéreteivel foglalkozol, mélyebben megismered az ő igéjét, őt magát, a jellemét, és Isten ebben gyönyörködik. Isten előtt kedves, hogyha te imádságodban hivatkozol az ő ígéreteire. Milyen különös bennünket a hatalmas Szent Isten megtesz emlékeztetőnek. De még egy gondolatot hadd mondjak ide. A brit királyi udvarban, a királynő udvarában pedig van egy olyan emlékeztető, és a régi időkben volt egy olyan emlékeztető, aki nem a királynőt kellett, hogy emlékeztesse, hanem a királynő többi hivatalnokát kellett emlékeztesse a hivatali teendőire, kötelességeire. Ez volt a feladata. A szobalányt, a minisztert, a lakályt, pontosan, hogyha valamit felületesen végeztek, hogy a te munkád ez meg ez. A te munkaköri dolgaidban ez meg ez van, és a királynőért ezt végezt hűségesen odaadóban. Valahol a lelki pásztor is egyfajta figyelmeztető. Innen meg az bízatott, hogy ma elmondjam nektek, van egy mennyei örökséged, amely kies helyre esett, amit Isten mért ki neked. Isten választott neked egy részt a mennyben Jézusért. Az ma a tisztem, hogy elmondjam nektek, hogy a hit útja sokkal csodálatosabb út, mint a látásnak az útja. Hitben járni nehezebb, de boldogabb és csodásabb, mint látásban járni. Isten mellett dönteni, a bizonságtétel helyén maradni, a kegyelem forrásánál élni sokkal mesésebb dolog, mint ennek a világnak a kincseit örökölni, a legjobb legelőket, a legjobb házakat, telkeket, bármit. El tudjuk-e mondani, hogy nekünk a hit útja kell? Tudod-e örömmel venni ezt a figyelmeztetést? Hogy Isten ma veled a hit útjáról beszélt. Mennyei örökségedről. Isten ma arról beszélt veled, hogy nehogy a látás útján járj. Nagyon vonzó, borzasztóan vonzó a látás útja is. A sátán van olyan arra, hogy mindent akar odaígérni, de ő nem tud adni semmit. ez a világ is mindent ígér, ráígér még az Isten dolgaira, de nem fog adni neked semmit. Amit viszont az Isten ígér, és Isten kímér neked, az maga az élet, az maga az üdvösség. Ő Krisztust adja neked először, és minden benne, amit neked kimért, benne van elrejtve. Benne foglaltatik a te földi boldogságod és mindened. Válaszd Jézust. Válaszd a hit útját. Amen. A 458-as ének első versével válaszoljunk az ige hirdetésre. Ez így kezdődik. Aki értem megnyíltál, rejtseló örökkő szál.
Aki értem megnyíltál, rejtseló örökkő szál. Az a vés, a drága vér, melyet ontál a bűnén, gyógyír légyen nekem nek. Bűntös bától mentsen meg.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, mindig kérjük tőled, hogy érints meg sokakat, és érints meg bennünket is. Köszönjük, Urunk, hogy amikor az igét elér hozzánk, és szíven talál, akkor nem csak szíven talál, hanem meg is érint. Köszönjük neked ezeket az érintéseket, amikor igét behatol a mi elménkbe, lelkünkbe, a szívünk bugyraiba, leleplez, megláttatja az igazi valóságot velünk. Köszönjük, Urunk, Ábrahámnak meg Lótnak az útját, hogy szemlélhetjük, mint a hitnek az emberét, és a látás emberének a dolgait, cselekedeteit. Köszönjük, Urunk, hogy megengedett, hogy a dolgok, a történések mögé nézhessünk. Olyan sok embernek nincsen arra szeme, hogy a dolgok mögé nézzen, a látható mögé lásson, és olyan sok ember csak a külső szempontok szerint tud élni, dönteni, és talán nincs is arról fogalma, gondolata, hogy a külső mögött más valóság is meghúzódik. Olyan jó, Urunk, hogy kinyitod a mi szemeinket, és megláttad dolgokat, amiket a látás emberei soha nem látnak. Szeretnénk, Urunk, a hit útját választani, téged választani, Jézus Krisztus. Szeretnénk, Urunk, örvendezni annak az örökségnek, amit te választasz, amit te mérsz ki, és szeretnénk úgy látni, akkor is, hogyha kicsikkel mi örökségünk, osztályrészünk, hogy az kies helyre esett, mert te mérted ki. És a mi osztályrészünk, örökségünk nagyon tetszik nekünk. Nehéz, Urunk, sokszor a hitnek az útján járni. Sok-sok döntés valóban nehéz. És tudjuk, hogy te tudod, hogy nehéz. De mégis ez az élet útja. És a hit embere kapja meg az igazi örökséget. A hit embere marad boldog. Az ő szívében lesz békesség. És az ő életén lesz áldásod. Szeretnénk, Urunk, hogyha erről még tovább beszélnél velünk. Odahaza csendességeinkben, a veled való közösségünkben taníts még. És vond rá lábainkat, szívünket a hitnek az útjára. Őrizd meg minket, Urunk, az ilyen lóti döntésektől, hogy elhagyjuk a bizonságtétel helyét, és az ítélet helyére kerülnénk. Őrizd meg az ilyen utaktól, döntésektől. Add, hogy nekünk drágább legyen a te jó tetszésed, áldásod, az ige, amit mondasz, a bizonságtétel helyszíne drágább legyen, mint ennek a világnak bármilyen java, kincse, amit nekünk ígérget csábítóan. Hadd lássuk meg, hogy mi az, ami múlandó, és mi az, ami örökké való. És hát, hogy ne a múlandó kincsek után rohanjunk. Ne ez jellemezze az életünket. Hanem hadd tudjunk Pállal így mondani, hitvallásként megvallani, hogy ami nekünk nyereség volt korábban, azt kárnak, szemétnek ítéljük Jézus Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért. Áldj meg élő hittel, veled való csodálatos szövetséggel, áldásoddal, önmagaddal és a benned való boldogsággal. Köszönjük, hogy meghallgattál, és köszönjük, hogy ezt készíted a téged keresőknek. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal Jézus Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, az Úr pedig legyen életünknek, gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk az a 458-as dicséretünknek a maradék versei, 2-es, 3-as, 4-es versek, és utána pedig a himnuszt is állva elénekeljük majd kivonulás előtt. A második vers így kezdődik: törvényednek eleget bűnös ember nem tehet, buzgóságom égne bár, s folyna könnyen, mint az ár.